A korábbi 6,6%-ról 7,7%-ra javította idei növekedési prognózisát a Takarékbank. A pénzintézet vezető elemzője azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy féloldalas lesz a pandémia utáni válságból való kilábalás. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Technikailag most olyan erőteljes áthúzódó hatásokat látunk, hogyha azt feltételeznénk, hogy a második negyedévtől kezdve az évvégig stagnál a gazdaság, már akkor 5%-os növekedést mutatna idén, miközben a második negyedév önmagában 15%-ot hozna éves alapon, de ugyanakkor tudjuk róla, hogy a nyitás miatt most teljesen kizárt, hogy stagnáljon, tehát sokkal erőteljesebb felpattanás várható. Egyrészt ugye hazánkban például a vendéglátóipari forgalom már 3 számjegyű növekedést mutat az egy évvel ezelőtti extrém alacsony bázishoz képest, nagyon jelentős élénkülés van szinte minden szektorban, és ez áthúzódik még a harmadik negyed évre is, amikor ráadásul egy óriási lökést fogunk kapni kívülről is, hiszen Európa is most kezd igazán lendületbe jönni, és az európai kereslet is húzni fogja a magyar gazdaságot, ezen kívül az amerikai kereslet is, hiszen Amerikában olyan robosztus költségvetési támogató programokat fogadtak el, ami az egész világ gazdaságot magával fogja rántani. A másik üzenetünk pedig az, hogy mivel most már csupán 2,1%-kal vagyunk elmaradva a járvány előtti szinthez képest. Ennek következtében, hogyha ezt meghaladó növekedést érünk el a második negyed évben, már mint negyedéves alapon, akkor már elértük, meghaladtuk a járvány előtti szintet. Ugyanakkor az is egy fontos üzenetünk, hogy ez nem minden szektort érint egyformán, hiszen nagyon-nagyon széttartó most jelenleg a gazdaság. Nagyon egyenlőtlen a kilábalás ágazati bontásban, hiszen például az infokommunikációnak a helyreállása olyan szinten sikeres, hogy 9%-kal már meghaladja a járvány előtti szintet. Az ipar-építőipar teljesítménye már szintén kismértékben meghaladja a járvány előtti szintet, csak úgy, mint a pénzügyi szektor, biztosítási szektornak a teljesítménye. A többi szektor azonban még elmarad, messze a legnagyobb mértékben a szállítás fuvarozása, a nemzetközi idegenforgalom teljes visszaesése miatt, illetve ez látszik is a légi forgalmon, a légi utasforgalmon, és itt a helyreállás sokkal-sokkal lassabb lesz.
Van-e esetleg olyan tényező, ami ezt az optimista 7,7%-os idei növekedési prognózis veszélyezteti? Lát-e valamit a Takarékbank a kockázati oldalon?
Kockázati oldalról több minden megemlíthető, de ugyanakkor visszautalnék arra, hogy azért ez a 7,7% messze nem optimista, hiszen, mint ahogy az előbb említettük, több olyan ágazat lesz, ami idén még biztos, hogy nem fogja utolérni magát, utolérni a járvány előtti szintet, amelyeknek a kilábalása még akár éveket vesz igénybe, mint a légi forgalom, vagy például tudjuk, hogy idén nagy fesztiválok még szintén elmaradnak, ezek csak valószínűleg jövőre kerülnek megrendezésre, tehát a rendezvényszervezés is csak jövőre fog tudni elkezdeni kilábalni. Tehát féloldalas lesz ez a kilábalás. Tehát hiába 7,7% nagyon magasnak tűnik, de hogyha átlagoljuk a tavalyi mínusz 5%-kal, akkor két évre átlagosan csupán 1,4% jön ki.
Szupán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. A márciusi 4,3%-ról jelentősen 7%-ra emelte idei növekedési prognózisát a GKI. A részletekről Karsai Gáborral, a gazdaságkutató vezérigazgató helyettesével beszélgettem.
Ez egy nagyon jelentős emelése a növekedési előrejelzésünknek. Hozzáteszem, hogy a március óta eltelt időszakban szinte mindenki jelentősen emelt az előrejelzésén. Éppen tegnap az IMF is közzétette a maga prognózisát 6% fölötti növekedést jelezve, és a piaci prognózisok is, a Reuters felmérés például 6% felettit jelent. Ez a 7% ennél is egy kicsit magasabb. Tulajdonképpen 3 tényezőre alapoztuk azt, hogy egy ilyen gyors növekedésre számítunk. Egyrészt az előző negyedévekhez képest immár 3/4 éve nagyon gyorsan nőtt a magyar gazdaság, hát ugye a legutolsó adat még első negyedéves. Ez azt jelenti, hogy ha úgy becsüljük, hogy a következő negyedévekben idén az előző negyedévekhez képest nagyon minimális növekedés lesz, és azért egy minimális növekedésre már csak a szolgáltatási szektornak a kinyitása miatt is számítani lehet, akkor nagyon valószínű az, hogy elérjük ezt a 6,5-7%-ot, mi 7% körül tartottunk reálisnak. A másik tényező az volt, hogy látható módon a járványnak a harmadik hulláma az kifutott Magyarországon, és az Európai Unió jelentős részében is. Van egy kockázat, hogy lesz egy negyedik hullám, ezt még nem tudjuk. Ez a 7%-os prognózis azt feltételezi, hogy érdemben, tehát komoly lezárásokat jelentő negyedik hullám nem fogja érinteni Magyarországot és az Európai Unió jelentős részét sem. A harmadik tényező pedig az üzleti és fogyasztói várakozásoknak a nagyon kedvező alakulása. Európai Unióban is és Magyarországon is ez a válság előtti szintre emelkedett, sőt az Európai Unióban 3 éves csúcson van. Ez tehát azt jelenti, hogy a cégek is és a lakosság is olyan értelemben optimista, hogy azért a növekedésben és a fogyasztók részéről a vásárlásban meglehetősen növekedésre számít. Tehát ez is megalapozza azt, hogy a gazdaságban lesz egy érdemi növekedés, jóval magasabb, mint amire korábban számítottunk.
Hogyha megnézzük ennek a növekedésnek a szerkezetét, akkor hogyan valósulhat meg ez a növekedés, és mennyire lesz ez a pandémia előtti utolsó békeév szintjétől?
Egyrészt idén meg fogjuk haladni a 2019 évi GDP szintet, magyarán ledolgozzuk, tehát a idei 7% körüli növekedés, ha még nem is érnénk el egészen a 7%-ot, azért szinte biztosra vehető, hogy 5% fölötti lesz, tavaly 5% volt a visszaesés, tehát idén mindenképpen elérjük a 2019-es szintet. Márciushoz képest a fogyasztási és a beruházási prognózisunkon lényegében nem változtattunk, a beruházásoknál egy 6, a fogyasztás esetében egy 3-4%-os növekedésre számítunk. Ami nagyon markánsan megváltozott, az a külkereskedelem. Márciusban még arra számítottunk, hogy az import gyorsabban fog nőni, mint a kivitel. Az első negyedéves adatok alapján azonban látszik, hogy ez egy hibás feltételezés volt, és az év egészében az exportnak egy olyan 1,5 százalékponttal gyorsabb növekedésére számítunk, mint az import, ez volumen számot jelent. Értékben nem lesz már ennyire kedvező a helyzet, mert körülbelül 1%-os cserarány romlásra kell számítani idén a világpiaci energia és nyersanyag áraknak az emelkedése miatt.
Hogyha a többi makro mutatót nézzük, akkor mire számít a GKI? Tehát, hogyha a GDP arányos hiányt vagy az államadósság szintjét nézzük, akkor mi várható, milyen inflációs adattal kalkulálnak, mire számítanak a jegybank politikáját, illetően a forint-euró árfolyamban?
Miközben a növekedési előrejelzésünket jelentősen javítottuk, az egyensúlyban lényegesen kedvezőtlenebb helyzetre számítunk, mint márciusban. Egyrészt az államháztartási hiány is érdemben magasabb lesz. Mi nagyjából annyit gondolunk, mint amennyit a kormány mond, tehát 7,5%-ot, de ez borzasztó magas és indokolatlanul magas szám. Az infláció esetében a mi prognózisunk magasabb, mint a kormányi érdemben, és a jegybankénál is egy picit. 4,2%-os inflációra számítunk, és ez inkább alsó becslésnek tűnik, mint felső becslésnek, tehát ennél könnyen lehet, hogy még magasabb infláció is bekövetkezik. Idén mi arra számítunk, hogy körülbelül még lesz 2 kamatemelés, nagyjából 1,2%-ra emelkedhet az alapkamat, és az árfolyam esetében a mostaninál egy kicsit gyengébb éves árfolyamra számítunk, tehát valahol a 350-355 körüli árfolyamra, ami azt jelenti, hogy a forintnak a gyengülése 2020-hoz képest folytatódik, de azért az a nagyon markáns gyengülés, ami tavaly az év második felében, illetve idén egyes hónapokban volt, azért ezt sikerül megállítani.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották. 2019. júliusától idén áprilisig 1200 milliárd forint fölé került a babaváró hitel keretében kihelyezett kölcsönök állománya, mondta az Inforádiónak a mani.hu kommunikációs vezetője. Nagy László Nándort kérdeztem.
Az elmúlt 2 évben volt időszak, amikor lényegében a hitelkihelyezésnek a nagyobb része tartozott már ehhez a termékhez. 1200 milliárd forintot meghaladta az az állomány, amiről már tudunk, amit kihelyeztek a pénzintézetek a családoknak. Ez egyébként a lakossági hitelállomány 15%-át teszi ki, ezért mondjuk azt, hogy hihetetlen mértékben népszerű ez a termék, hiszen ilyen gyors felfutásra semmilyen más hiteltermék nem volt képes. Az indulás óta havonta átlagosan 58 milliárd forintot helyeznek ki a bankok babaváróban. Ezt ugye leginkább a hasonló szabad felhasználású termékhez, a korábbi évek slágertermékéhez, a személyi hitelhez lehet hozzávetni. Ott az igénylések a járvány előtt 40-50 milliárd forintra rúgtak, tehát ehhez képest is ez egy nagyon jelentős kihelyezést jelent.
Ugye ennél a hitelterméknél, akkor, hogyha már útban van a baba, vagy pedig meg is született már az első gyerek, kamatmentes a kölcsön, jelenleg mit lehet elmondani a teljes állományt érintően, körülbelül mekkorára tehető az, amelynél már kamatmentesen ketyeg ez a kölcsön.
A kimutatások szerint, amelyeket látunk, 10 családból, aki igényelt babavárót, 4-nél már úton van a baba, vagy pedig már meg is született, és innentől kezdve ugye kamatmentessé válik. Fontos a konstrukció abból a szempontból is, hogy a második gyermek megszületése után a tőketartozás 30%-át írják le a pénzintézetek, és téríti meg nekik majd az állam, illetve a harmadik gyermek megszületésével pedig a teljes felvett hitelösszeget leírják a pénzintézetek, és ez vissza nem térítendő állami támogatásra alakul át. Éppen ezért egyébként a babavárót a pénzintézetek is szeretik, hiszen egy kockázati szempontból rendkívül kellemes termékről van szó.
Most a lakossági hitelállománynak körülbelül hány százaléka a babaváró hitel?
Ahogy azt már említettük, körülbelül 15%, és a növekedés az továbbra is tart, úgyhogy a bankok úgy számolnak, hogy az év végére ez az állomány elérheti az 1500 milliárd forintot. Értelemszerűen lassulni fog a kihelyezés, hiszen azok a családok, akik terveztek gyermeket, azok jó eséllyel már bejelentkeztek erre. Most azok a fiatal családok kerülhetnek ebbe a helyzetbe, akik most alapítottak családot, és most gondoltak a gyermekvállalásra, és ezért ők kerülnek majd be a hiteligénylői körbe a következő hónapokban.
Nagy László Nándort, a Mani.hu kommunikációs vezetőjét hallották. A munkahelyeken alapvetően a beoltottak arányától függ az, hogy le lehet-e tenni a maszkot, azt követően, hogy a kormány bejelentése szerint az 5,5 millió beoltott elérése után megszüntetik a kötelező maszk használatot a zárt terekben, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda szakértő ügyvédje. Szűcs Lászlóval beszélgettem.
Ugye a kormánynak a szabályozása az alapvetően a szabadidős jellegű közösségi belső terekre vonatkozik, tehát éttermekre, mozikra, színházra, viszont a munkahelyeken nem ennyire egyértelmű a helyzet. Itt megint csak vissza kell térnünk arra már nagyon sokat hangoztatott szabályra, miszerint az egészséges és biztonságos munkavégzésnek a feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania. Ez lényegében azt jelenti, hogy ezt követően, a bejelentést követően a munkáltatónak megint csak meg kell vizsgálnia, hogy milyen munkát látnak el a munkavállalói, hányan kerültek beoltásra, tehát magyarul a védettség hogyan néz ki, meg kell nézni azt, hogy milyen védőintézkedések vannak, és ezeknek a körülményeknek a mérlegelésével tud a munkáltató arról dönteni, hogy szükséges-e a maszkot hordani, vagy pedig sem.
Milyen esetben lehet például szükséges maszkot hordani beltéren? Ugye említette, hogy számos körülmény van. Vannak ugye olyan helyzetek, például, hogyha valaki több emberrel találkozik a munkavégzéséből kifolyólag, akkor elképzelhető, hogy továbbra is elvárható az, hogy hordjon ezt követően is maszkot, vagy például, hogyha nem lehet biztosítani a megfelelő védőtávolságot?
Az egyik olyan körülmény, amit például a munkáltatónak néznie lehet, hogy hányan vannak beoltva. Tehát olyan munkaszervezeteknél, ahol alacsonyabb a beoltottsági arány, ott ugye a nem beoltottak, nem védettek vonatkozására, vagy erre tekintettel továbbra is előírható a maszkhasználat. Szintén előírható a maszkhasználat olyan munkahelyeken, ahol tényleg nagyon magas a kontaktszám, tehát például mozik esetében, éttermek esetében, ahol a munkáltató hozhat olyan döntést, hogy a nem védettek védelme érdekében szükséges ennek az intézkedésnek a meghozatala. És hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy még mindig vannak járványügyi adatok, tehát még mindig vannak megbetegedések. Így például abban az esetben, hogyha egy munkaszervezetben egyes munkavállalókról kiderül az, hogy ők betegek, akkor függetlenül attól, hogy milyen tevékenységet látnak el az egyéb munkavállalók, az ő esetükben megelőző intézkedésként el lehet rendelni a masznak a hordását.
Ugye elméletileg az, hogy valakit beoltottak-e, ez egy személyes szenzitív adat. Ezt megkérdezheti a munkáltató?
Igen, ezt ugye tudni kell, hogy ez valóban személyes adatnak minősül, és eléggé részletes állásfoglalást kaptunk a NAIC-tól azzal kapcsolatosan, hogy milyen feltételek mellett kérdezhető meg ez az adat, de az állásfoglalásnak annyi a lényege, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a munkáltató erre a körülményre rákérdezhet.
A maszkhasználat mellett még milyen olyan tényezők vannak a munkavégzés kapcsán, ami még fölmerülhet, a jelenlegi járványügyi helyzetben? Mi az, amit biztosítania kell például a munkáltatónak? Továbbra is biztosítani kell például a távolságtartás lehetőségét, vagy ugyanúgy, mint ahogy eddig, ki kell helyezni készfertőtlenítőket? Gondoskodni kell például irodák vagy a munkavégzés helyszínének folyamatos fertőtlenítéséről, takarításáról?
Ugye itt a maszk használata, illetve annak az elhagyása, az csak az egyik eleme az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeinek. Na most ez egyéb védőintézkedésekkel is párosulhat, tehát az ön által említett például higiéniás intézkedések, a távolságtartásnak a megtartása, ezek mind összességükben vezetnek ahhoz, hogy a munkáltató ezzel biztosítani tudja munkavállalói számára az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételét.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Legal szakértő ügyvédjét hallották. Az áfát és a vámkezelés szolgáltatási díját is meg kell fizetni július 1-től a kisértékű 22 euró alatti unión kívül érkező áruk után. 150 eurós értékig azonban a termékek behozatala továbbra is vámmentes marad, mondta az Inforádiónak az Eresen Vám jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Falcsik Istvánt kérdeztem.
Úgy ítélte meg a jogalkotó, hogy vissza lehetett élni azzal a lehetőséggel, hogy tulajdonképpen egy bizonyos érték határig áfamentes volt a adott kísértékű küldemény, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ezek a küldemények úgy érkeztek be, és úgy tudtak átjönni kvázi a határon, úgy tudtak átjönni a vám ellenőrzésen, hogy miáltal nem kellett érte köztartozást fizetni, így ugye sem árunyilatkozat, sem pedig megállása nem volt az árunak. Tehát ez azt jelenti, hogy az ellenőrzés így sokkal szigorúbb lesz, mivel jelenleg minden egyes áru képetesen, de meg kell, hogy álljon a határon, és valamilyen okból kifolyólag árunyilatkozatot ki kell róla állítani, és természetszerűleg valamilyen fizetési kötelezettség is előáll mindegyik esetében.
Hogyan érinti ez az átlagembert, tehát az, aki rendel az unión kívülről, jellemzően ugye Kínából, járhat-e pórul akkor, hogyha nem körültekintő?
Az Európai Unió is, de az egyes nemzeti vámszolgálatok is ugye megpróbáltak erre különféle vám technológiákat kialakítani. Azt szerették volna, hogy ez gördülékenyen tudjon menni ez az átállás, ami azt jelenti, hogy mindenképpen többletköltséget azért jelenteni fog, tekintettel arra, hogy eddig semmilyen vámkezelését nem kellett elvégezni egy járónak, tehát nem volt meg még ez az adminisztratív eljárás sem, most azonban mindenképpen meg kell, hogy legyen. Hangsúlyozom, hogy több technikailag egészen új és modern megoldás van rá, ugye lehetett hallani a rövidítésekben, mint az iOS rendszer, de lehetett olyat is hallani, amikor kifejezetten csak bizonyos csomagküldő szolgálatok, vagy akár a Magyar Posta bizonyos egyszerűsítéseket és kedvezményeket kapnak a tekintetben, hogy ők hogyan tudják ezeknek az árukat nagy tömegben kezelni. Az én megítésem szerint egyértelműen ez rárakódik majd a behozott terméknek az árára, tehát valamilyen szinten a vásárló, aki az interneten keresztül vásárol kísértékű küldeményt, mindenképpen többet kell majd fizetnie.
Kinek kell, kiknek kell erre a változtatásra felkészülni? Tehát itt bármilyen teendője az átlagembernek, annak, aki rendel, annak van.
Az úgynevezett kísértékű csomagokat, kísértékű küldeményeket érinti, ez ugye elég jelentős mennyiségű az ilyen küldemény, tehát nagyon nagy az ilyen elkereskedelmi forgalom. Több olyan teendője van annak, aki rendelt, hogy körültekintően kell ezt a rendelést megtenni. Általában szerintem ezek a platformok fognak adni eligazítást abban, hogy amikor rendel, akkor már eleve az ár tartalmazni fogja azt az áfát, amit ki kell fizetnie, és ennek megfelelően már további teendői mondjuk nem lesznek. Ha pedig ugye ez nem erre vonatkozóan nem fog információt tartalmazni a platform, ahonnan rendeltünk, akkor nyilvánvalóan tájékozódni kell a különféle honlapokon, illetőleg ugye a vámhatóságtól is, hogy vajon melyik megoldás az számára, ami a legjobb a vásárlónak, ugyanis külön új e-vám felület is létrejött, amely egyrészt segíti a természetes személyt, és számára is lehetővé teszi azt, hogy legyen árnyilatkozatot, de egyébként a vám szolgáltatókat, akik nagy valószínűséggel ebbe belefolynak majd 98%-ban, az ő munkájukat is segíti informatikailag mindenféle új fejlesztés.
Praktikusan meg lehet-e azt mondani, hogy mennyivel fog majd többe kerülni az így behozott termék, az áfamentesség szűnik meg, akkor itt lehet egy fix összeget mondani, vagy fix százalékot mondani?
Azért nem nagyon lehet, mert túl azon, hogy növeli mondjuk majd az értéket, vagy a költségeket, ami rárakódik maga esetleg a kiszabott áfa is, hanem ezen túlmenően szerintem a szolgáltatási díj is rá fog tevődni, ami nehéz megsatszolni, hisz ugye az a szolgáltató, aki a vámkezelést kezdeményezni fogja, vagy aki az árut magát hozza, az ugye attól függően fogja szerintem képezni az árat, a szolgáltatás árát, amilyen technikai megoldást választ. Mert ahogy mondtam, ugye például a posta vagy más ilyen csomagküldő szolgálatnak is van lehetősége arra, hogy a vámhatóságnál egy olyan fajta engedélyt kérjen, amely egy egyszerűsített eljárásra ad lehetőséget. Ez ugye azt jelenti, hogy ilyenkor nehéz azt most megsatszolni, hogy mennyi lesz az egyes termékekre rárakódó szolgáltatási díj, ami pluszként jelentkezik.
Falcsik Istvánt, az RSM vámjövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetőjét hallották.